kedves jelenlévő és az igényeket és felvételről alatt a gyülekezet, Isten szent igényét a Máté evangéliumának a hetedik részéből olvassuk, felállva hallgassuk meg a Máté evangéliumának a hetedik részéből az első 6 verset. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézett pedig a szákát, amelyet a atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amelyet te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának, hadd vessen ki a szákát a te szemedből, holott imiatt szemedben gerenda van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az embereknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulvá, meg ne szaggassanak titeket. Eddig olvassuk a szent igényügyességet. Kedves testvérek, a felolvasott kis rész a hegyi beszéd záró szakaszában utolsó fejezetében található. Jól érzékelhető, itt, de talán Lukács evangéliuma leginkább szemlélteti, hogy ebben a csendes napi programban ez volt a hegyi beszéd, nem mindig voltak összefüggő részek, vagy legalábbis nem tudták feljegyezni összefüggő módon a tanítványok Jézus egész programját, egész tanítását. Kis részletek maradtak meg, és nagyon köszönjük nekik, hogy ezeket a kis apró morzsákat is összeszedték, és ezért most az utókornak van egy kis munkája azzal, hogy kihámozza, mit is akart Jézus igazán a tanítványai szívére helyezni. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert az Úr szeretne minket is elhívni, hogy tanítványai legyünk az igének nem csak hallgatói, hanem a jézusi mintának a begyakorlói, követői és bemutatói a világ előtt. Sokszor az egyházban is megelégednek azzal a vezetők, lelkészek, ha a testvérek eljönnek az Isten tiszteletre. Eljönnek és meghallgatják azt, ami elhangzott, aztán elmennek, ki tudja, mi történik vele, de kezdetben különösen és időnként ébredési időszakokban nagy hangsúly került arra, hogy amit meghallottunk és megértettünk, azt hagyjuk tovább. Vajon tovább hagyjuk-e? Mert ha itt hallásról van, és a hallás Isten igéje által, és mi módon jutna el a eddig tájékozatlan ember szívéhez, füléhez a dolog, ha valaki nem hirdetné neki az igét, ha nem tenne bizonyságot szavaival és életével, egyáltalán. Két dolog van tehát, mit mondott az Úr, mit mond a szent ige, hogyan valósította meg ezt Jézus, és a keresztény ember, a krisztusi ember, a Jézus követő ember, vajon hogy vizsgázott? Meg tudta valósítani azt, amit az Úr mondott és bemutatott? Ez a kérdésünk ma. Itt a egyik beszéd elején azt olvasunk, hogy magához szólította a tanítványait Jézus. Szóval nem 5000 ember előtt mondta el ezt, hanem előbb a tanítványainak, és majd eljut 5000 emberhez, és eljut a föld végső határáig. Talán ezen a reggelen is a világ számtalan pontján prédikálnak erről az evangéliumi szakaszról, és megpróbálják megértetni, hogy mire gondolt Jézus, amikor ezeket a dolgokat mondta. De Maradjunk abban, hogy ez elsősorban most azoknak szól, akik készek meghallani az Úrnak a hívó vagy küldő szavát, és vállalkoznak arra, hogy továbbadják, amit tőle hallottak. Nem könnyű a mai tanításunk. És azért nem könnyű, mert időről időre belecsúszunk ebbe az átgondolatlan és hiába való magatartásba, hogy ítélkezünk mások fele. Ezt a hétköznapi életben önbíráskodásnak szokták nevezni. Nem tudom, mi történt ott a héten, amiről Dóri beszélt, a férfivel utalt egy fiatalembert a hétről, mert a fiatalember mondott valami sértőt, és ezért a nála erősebb felnőtt férfi beleudalt és elutalta őt a hívről. De az a kérdésünk többek között, hogy vajon van-e ilyen jogszabály, amely felhatalmaz bennünket arra, hogy leutaljunk valakit a hívről, ha az illető sértő dolgokat mond. Ahhoz jogunk van, hogy feljelentsük őt, mi jóság elé menjünk, és jogunk van, hogy követeljük a bíróság által meghatározott elégtételt. Legyen az egy pénzösszeg, legyen az egy nyilván bocsánatkérés, de így felhatalmazva egyik ember sem, hogy az őt ért sérelmet a másik megutasásával megtorolja. Emlékszem egy vitára egyszer, amit egy rendőrrel folytattunk, aki hát használta fölöslegesen a kényszerítő eszközét, a gumibotját, és azt próbáltuk magyarázni neki, hogy a magyar parlament már 1848-ban eltörölte a testi fenyítést. Nem lehet senkit belesre vonni, nem lehet tüfölni, csak azért, mert nehezebben mozdul, vagy esetleg szavakban ellenáll, tegyük fel a felszólításra. Nem engedi meg a törvény. Nem akarom hosszan részletezni, csak azt akarom elmondani, hogy Isten az ítéletet nem bízza bárkire. Mint ahogy a hétköznapi életben sem bízatik ránk, hogy ítéletet mondjunk, ha nem vagyunk meghatalmazott, a közösség által felhatalmazott bírák, ha igen, akkor persze, ítéletet kell mondanunk a jogszabályok keretei belül, de ha nem vagyunk erre a feladatra felhatalmazva, elhívva, felkelve, akkor mintha ha nem ítélünk. Ha ítélkezünk lelki kérdésekben is, vagy akár erkölcsi kérdésekben is, akkor egy olyan területre tévedünk, amit Isten magának tart fel. Az Úr Jézus Nikodémussal való beszélgetésében, János Evangélium a 3. részében találjuk ezt, nem véletlenül mondja azt, hogy nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa, hogy elítélje más szóval ezt a világot, hanem megmentse, hogy üdvözítse. Sokszor idézzük ezt fel, amikor emberek kényes kérdésekben, mondjuk abortusz, vagy most hallottuk nemrég a Lobbing Baby programot, vagy homoszexualitás kérdésében, más dolgokban ítéletet mondanak. És akkor rögtön felvetődik a kérdés, hogy vajon ütemény, mi volt az ő dolgokhoz való hozzáállás, hogy nem tudjuk megkerülni azt az igét, János Evangélium a 3. részének a 15. 17. verseiben, hogy nem azért küldte őt az Atya egy világban, károsztassa, elítélje a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. A kérem már meg, hogy már legyen a hangját. Pál apostol a római levélben nagyon kemény szavakkal fogalmaz a második fejezetben. Azt mondja, menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben más megítélsz, önmagadat károsztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Imádság előtt meghallgattuk az olvasmányt, amiben az Isten szíve szerint való király, Dávid nagyon helyesen, nagyon elfogadható indulattal szól az ellen, az ember ellen, gazdag ember ellen is, mert ilyeneket, akik mindent akarnak, mindent el akarnak venni, akinek ugyan sok nyája van, de mégis azt az egy bárányt akarja elvenni, a reményeinek feltállalni, ami a szomszédjában van. Dávid azt mondja, hogy haláltá. Jó, ő kicsit nagyobb kompetenciával rendelkezik, mint a többi ember. Az egy más kérdés, hogy ezért se jár halál a bibliai törvények szerint, tehát könnyen lehet, hogy akkor is, Dávid idejében is, legfelsőbb bíróság azt mondta volna, hogy állj, ezt nem lehet a királynak a döntés alapján végrehajtani, mert a törvény ezt nem teszi lehetővé. Csak arra illusztráció most, hogy ennél a pontnál mondja neki azt Nátán próféta, hogy te vagy ez az ember, aki ezek szerint halált érdemel. A másik kérdés, hogy Dávid valóban azt érdemelne, hiszen nem csak elvette a fele barát a feleségét, hanem meg is gyilkoltatta a férjet. Egy szörnyű történet, és köszönjük, hogy a Bibliában ez is benne van, hogy hadd lássuk, hogy a szentek azok nem hibátlan emberek voltak, és hogy hogyan működik Istennek a kegyelme. Tehát ő halált érdemelne, a példázat beli ember nem. Csak meg kellene adni a bárányt, és kamatot kéne fizetni az elmegyek után. De arra illusztráció ez, hogy nagyon óvatosak legyünk, amikor más ítél. Mondom egyrészt azért, mert nincs ránk bízva, hanem vagyunk bírák, és a bírák vagyunk. Akkor sem mondhatjuk azt, hogy én vagyok a bíró, és úgy ítélek, ahogy akarok. Az igazi bíró nem megvesztegethető, nem megfélemlíthető, és nem tér le a jogszabályok keskeny útjáról. Ennek a három dolognak meg kell felelnie. Nem nézhet emberek személyére, nem lehet személyválogató, gazdagnak, szegénynek, épp úgy ítél, az igazságot kell szemben tartani, legfeljebb, ha van mozgás terve, akkor az én halom felé egy kicsit elbillentheti a dolgunkat. Nem vagyunk bírák, valószínűleg, ne legyen önbíráskodás. Ne vegyük át a Jóisten szerepét. És ne legyen önbíráskodás, ami tevékenységünk. Ha Jézus nem kárhozta, akkor mi ne legyünk igazabbak Jézusnál. Ha Isten nem akar valakit elítélni, mi ne akarjuk Isten helyett mégis valamilyen ítéletet kicsikarni, és nem mondjuk azt, hogy jó, hát Isten megengedheti magának, én ne. A másik ok, ami miatt problémás ez az egész kérdés, hogy az ember miközben másokat ítél, egy sajátos magság száll rá. Itt ezt az a képpel érzékelteti a Biblia, hogy miközben ki akarunk operálni a másik ember szemében egy szálkát, mert az ott nincs jó helyen valóban. Az zavarja, irritálja az illető személyt, és vegye ki azt egy szakember, vagy egy ügyes anyuka, vagy egy ápoló, vagy valaki óvatosan vegye ki. De ne az az ember, akinek pedig jelentel van a személyben. Emlékszem, egyszer vitatkoztam egy férfivel, aki a Bibliát teljesen szó szerint akarta érteni, és ezt a képet hozta fel, hogy elég szívek alapján szemüvegébe belefér egy gerendel, ezért lemértük a szemüvegnek a nagyságát, és úgy tapasztaltuk, hogy ez 2-3 cm között van, ez valamivel vastagabb, mint egy fogpiszkáló, de semmiképpen gerend. Nagy semmi folyt a vita, hogy hány centitől gerendre a gerendre. Ez legalább 15 centi, de inkább 20 centi is egy átlag gerendre, ami itt is van. De nem ez a lényeg, hogy belefér a szemüvegbe egy gerendre. A túlzás eszközét használja Jézus itt, hogy ezt a tarthatatlan helyzetet érzékeltesse, és ha jól értjük a Biblia eredeti szövegét, akkor ez az 5. vers, hogy képmutató vers kijelöljük a gerendet a szemedre, és akkor gondolják, hogy kivesse a szárkát, atyát ki a szeméből. Ez úgy hangzana, hogy előbb távolítsd el a gerendát, és akkor jól fogsz látni. Ha őt zavarja a szárkát, téged miért nem zavar a gerend? Nem lesz gerendben a te szemed, mert akkor tisztában fogsz látni, mit jelent ez. Amikor könnyen ítélünk, akkor időnként, vannak ilyen példatörténetek, rájövünk, hogy annyi mindent nem vettünk figyelembe. És a bíróságnak ez a dolga, hogy a hátteret is felderítse, miért történt. Nem mindegy ez a minősítés érse, hogy valami hirtelen haragból történt-e, vagy előre megfontolta, esetleg nyereségpártól-e, vagy önvédelemről, és így tovább. Annyi minden valamit mi a sértettségünk beszűkült állapotában nem veszünk észre, illetve a képmutatás miatt, mert ami a másiknál utasztóan zavar, saját magunkkal szemben az elnézést eredményezi. Elnézőek vagyunk magunkkal szemben, de másnál azt nem bírjuk elviselni. Nagyon gyakran tapasztalható az, hogyha valaki nagyon keményen ítélkezik és irgalmatlanul, és nem lehet tárgyalni, és nem adja meg a lehetőséget a másiknak a mentségei felsorolására, bíróság előtt erre is lehetőséget kell adni, akkor ez azért van, mert amivel más vádol, az az ő egyik gyenge pontja. Tehát a gerendát kiáltja, az irgalmatlanul, másik személyben túltáló ember magatartása, az önkritika hiányáról beszél, és arról a mértéktelen képmutatásról, hogy amit másnál észreveszek, vagy problémaként érzékelni, vélek, az sokkal nagyobb mértékben feltakadnál, nem szóval. Nem csak ez, hanem majd a harmadik dolog is oda tartozik, így Jézus humorától szoktuk időként mondani, amikor az irónia eszközével próbál bennünket fölébreszteni, a meghökkentés eszközét használja, arra, hogy valamire ráébredjünk. Itt ez a gerenna történet is ilyen. Megjelenik előttük egy ember, mint az egyszarvú, ami kiáll a szemében, nem gerenna, és megpróbál annak ellenére másikhoz oda jutni, hogy egy kis szárkát kivegyen a szemétől. Ilyet, ha nem szörnyen meg a képes dolgok. Ne legyünk képkutatók, és ne legyünk igazságtalanabbak a másikkal szemben, mint önmagunkkal szemben. Ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el, mint azt sugallná az ige, hogy a saját problémáinknak, a saját bűneinek tekintsen nagyobbnak, mint a másiknak a gyarmokságát, és legyek óvatos az ítélettel, legyek óvatos a rendbetétellel, ne lássak neki gerendával a gyógyításnak. Mi ez a harmadik dolog? Nem kevésbé nehezen kibogozható a 6. vers, ami a szolgálatot végző tanítvány számára egy fontos útmutatás a kutyákon és a disznókon a szó, és megint egy képtelen dolgot mond Jézus, akkor azt mondja, hogy ne adjátok azt, hogy szent az ebednek, és a gyöngyéteket ne hányjátok a disznók elé. Van ilyen? Egyáltalán reális dolgot mond Jézus, valószínűleg arám nyelven íródott eredetileg Máté evangéliuma, és a szent szó, ez a kádos éber arám kifejezés, ez más magánhangzókat, tudjuk, hogy a héberben is mással hangzók, hanem az ékszert is jelent. Megjelenik előttünk az a személy, aki a kutyát szeretné elégszerezni. Mondjuk nyakláncot rakni a nyakába, fülbevalót a fülébe, és így tovább. Lehet, hogy van egy-két öle, aki magának megfeledkezett gazdag gazdája, valamilyen kis kukkal ellát, de vajon nem való dolog ezzel kínozni egy szerencsétlen kutyát, hogy mi nyakláncot rakjuk a nyakába, meddig fog az ott maradni? Szegény a nyakörnek, se örül, vagy a holhaörnek, amit fölrakunk, hát még egy nyaklánc fülbe való válni. Hát szegény addig kaparná a lábát, amíg azt onnan eltávolítaná. És ugyanígy a disznó. Képzeljük el igaz nyaklánccal, a disznót. Van a példabeszédek könyve 11. részében egy hely, aminél ugyanazt olvassuk, hogy felhasználja ezt a képet valaminek a szemléltetésére a bölcs. Azt mondja, hogy az a szépségét ápoló és az a hivatkozó nő, akinek nincsen okossága, olyan, mint amikor egy disznó orrát ad. Orperec ma. Abban a régi világban használtak orperecet is, és itt is ez az elé, tehát disznók elé, ez jelenthet az eredeti talán a szöveg szerint olyat is, hogy az orra, tehát ami előtte van. Tehát ne gyöngyözzétek, vagy ékesítsétek fel a disznó orrát, mert nektek jobb. Minden hasonlatot csak egyféle dologra lehet igazán a Bibliában használni, és itt ebben nem az az üzenet, hogy ki disznó és ki kutya, és méltó-e arra, hogy én ékszert adjak neki, vagy az orrába perecet rakjak, aranyperecet, hanem arról szól ez a tanítványoknak, hogy az erőszakkal hirdetett értékátadás, tehát amikor rá akarunk valakit erőltetni arra, hogy fogadja el az evangélium igazságait, az épp olyan haszontalan és nevetséges dolog, mint mikor valaki egy olyan élőlét akar felékesíteni, aki ezt nem igényli, aki ezt nem érti, aki ezt nem kéri, aki ezt nem fogadja el. Tehát nem kell disznónak vagy kutyának tekinteni a másik embert, akinek én az evangéliumot hirdetem, hanem sokkal inkább magamat kell nevetségesnek tartanom, mert erőszakos vagyok az evangélium átadásában. Jézus tehát azt mondja, hogy igen, ezek értékek, ezek szent dolgok, ezek a szenthez tartoznak a kádós témakörébe tartozó dolgok. Éppen ezért bánjunk érző és finom kézzel ment, kínáljuk föl mások számára, várjuk meg türelemmel, amíg érdeklődést mutatnak iránta, és ne érezzük azt, amit nagyon gyakran evangélizátorok éreznek, hogyha most nem dönt az illető, akkor holnap reggel holnap fog felésedni. Hány ilyen buta történetet hallottam, hogy felszólította a küntésre előző este az evangelizáció alkalmára, és odaírta az illető egy kis papírja, hogy holnap megtérek, és nem érte meg a másnapot. Ezek csalások, nem jó. Ez olyan, amikor kutyát informáltunk fel, aztán mostoha cselekedett, hirdessük az igét, és higgyük el, hogy a magvetőn túl még más is közreműködik abban, hogy a hintett ige, a hintett mag jó földbe kerüljön, gyökeret verjen, és aztán gyümölcsöt adjon. Szóval ne ítéljetek, ne tegyetek, ne mondjatok olyat, ami viszont nektek se esne jól. Nem érjetek túl szigorú mércével, ne törjetek pálcát elhamarkodottan, ne általánosítsatok, legyetek megértők és türelmesek, ne legyetek képmutatók, ne alkalmazottok másra olyan követelményt, ami ahol magatokat kivonjátok. Ne rójatok fel másnak olyan hibát, ami bennetek is megvan. Csöpörjünk a magunk háza előtt. De azt is tudjuk, hogy kivel mit és hogyan hozhatunk meg, hogyan képviselhetünk az Úrnak az igazságait. Legyen egyértelmű az az érték, amiről beszélünk, de mindezt tegyük úgy, ahogy a Mester tette, akinek tanítványa meg akarunk tenni, Isten segítsen meg.